60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új budaiak magazin műsora.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat. Kéri Júli vagyok, a mai magazin szerkesztője. Ma egy kicsit visszafelé kacsingatunk. Emberek, események, tárgyak vonatkozásában. De nem leszünk pesszimisták. Sőt, elsőnek egy nagyon érdekes mai eseményre hívjuk fel a figyelmüket. Aztán visszaemlékezünk egy nagy hagyományú iskolára. Megismertetjük önöket egy színházi előadás születésével, ellátogatunk egy bútorokat megújító mesterhez, végül néhány szó az emberi összefogásról és a múlt egyfajta őrzéséről. Jó szórakozást kívánok mindezekhez!
Belefér, belefér, ebben minden belefér.
Elsőnek egy olyan mai programra hívjuk fel a figyelmüket, ahova, ha van kedvük, még el is tudnak jutni.
Belefér, belefér,
egy sét is megér,
ebben minden belefér.
Szóljon a város,
otthonán megleli, szól a dal, reggeli, és a tér megteli.
Sok éjszakája,
a térnek, az néznek, a féles macska köbözének, ömlőjük sátorírnek,
mai beszélgetőtársam Tóth Árpád, a Csíkszerda kórus karvezetője, rendezője, betanítója, a kórusok éjszakájának a kezdeményezője. Hogy kezdődött a kórus alakítása?
Ennek a kórusnak, a Csíkszerdának az elődjét Halasdó néven még egyetemista koromban egy barátnőmmel alapítottuk, Halasd Dórival, és arra tettük fel a voksunkat, hogy talán a kórus éneklés lehet egy picivel sajátosabban, picivel interaktívabban, divatos szóval élve, kicsit kreatívabban kezelni, mint a hagyományos kórusok. És igazából azért alapítottuk a kórus, hogy kikísérletezzünk technikákat, vezetési modelleket, amellyel tudjuk a kórust máshogy motiválni, mint egy hagyományos énekkar. Ennek a neve egyébként a kórus improvizáció, illetve abból indultunk ki, és éveket kísérleteztünk együtt. Miután pedig már ez nem ment, hogy külön utakat szerettünk volna járni, Dórit inkább a színházi projektek érdekelték, és kisebb csapattal szeretett jobban dolgozni, én pedig a nagyobb csapatokat kedveltem. Így ketté váltunk, és lett a Soharóza, illetve a Csíkszerda kórus 2009-ben, úgyhogy azóta.
Miben tér el ez a hagyományos kórusoktól?
Hogyha valaki eljön koncertünkre, akkor hallhatja és láthatja, hogy egyrészt valahogy a Csíkszerdának nagyon nagy a vonzásköre, azaz nagyon sokan szeretnek benne énekelni, jelenleg 300 tagú a kórus, és három különböző kórusban férünk csak el, úgymond, ami szerintem nagyon nagy dolog. A másik dolog pedig, ami szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy hiszünk abban, hogy kreatívan lehet az énekes, még akkor is, hogyha század magával van. Azaz nagyon gyakran nincsen pontosan meghatározva, hogy mit kell énekelnie az énekeseknek, hanem ilyen játékszabályok mentén maguk improvizálhatnak. Azaz ők választhatják ki a kedvenc hangjukat, például amit beragadnak, vagy egy csomó, vagy saját tempóban énekelhetnek el bizonyos műveket. Nyilván a szabályokat én hozom, és tudom, hogy körülbelül ez hogy fog szólni. És ez egy egészen más típusú éneklési mód, amikor az embernek döntései vannak.
Meglepett, hogy nem egy helyben álló, díszbe öltözött kórustagokkal találkozom, és gondolom meglepte azokat is, akik videófelvételre készültek, hogy ez a kórus mozgásban van, és fantasztikus hangzást ad a nagy terekbe.
Régóta hiszek abban, hogy rosszul kezeljük az énekhangot és a zenét, mert úgy képzeljük, mint egy festmény, hogy így feltesszük a falra, a színpadra, és akkor onnan jön, és az az egyetlen mód, ahogy ezt lehet élvezni. Pedig szerintem inkább olyan, mint egy szobor, amit körbe kell járni, azaz térbeli a zene. Tehát máshogy nem hallok egy hangot, vagy egy zenét, ha mögülem szól, mintha előlem, ha közel van, vagy ha távol van, és ezzel játszani lehet. A közönséget nyilván nehéz mozgatni, ezért mi úgy döntöttük, hogy magát a műalkotást, azt a kórus mozgatjuk, és ezzel játszunk a téren néhány dolog egészen távolról szó, aztán közelítünk, apró mozgásokat is létrehozunk. Ez egyébként azért is van, mert olyan sokan vagyunk, mondjuk ebben a hétfői Csíkszerdában a Mária történetét, amit most éneklünk, ebben 114 énekes van, és egyszerűen egy helyen már nem is nagyon férünk el, viszont a 400 tagú közönségünket simán például körbe tudjuk állni.
Talán éppen ezért népszerű, mert a hagyományos kórus énekléssel ellentétben, ahogy láttam, hétköznapi ruhában teljesen természetesen viselkednek a kórustagok, és körbe énekelnek. Ez egy kicsit ösztönzés a hallgatóságnak is. Gondolom, hogy erre számítanak, amikor újabb kórustagokkal foglalkozik majd.
Így van, erre is van egy nagyon jó modellünk, hogy hogyan lehet beépíteni az új kórustagokat, és azért azt el kell mondanom, hogy arra nagyon büszke vagyok, hogy tényleg a 18 évesektől a 78 éves korosztályig minden korosztály megtalálható az énekkarban, és nagyon jól tudnak együtt dolgozni. Nyilvánvalóan teherbírás kell hozzá, szellemi teherbírás, és meg mindent kívülről éneklünk. Egyfajta rugalmasság is, hogy például nincsen egyenruhánk, ahogy mondta, hanem csak csíkosban lépünk fel, és ez az úgymond egyenruhánk. De emellett azt hiszem, hogy az is kell, hogy egymást el tudjuk fogadni, mert azért 110 ember betréselődni egy próbaterembe, meg táborokat együtt tölteni, azért ahhoz bizony türelem is kell, hogy aki itt megragad, az általában ilyen szuperember, akinek nagy a teherbíró képessége jó értelemben.
Ki szponzorálja az együttes?
Hát ez a nagy szerencsénk, hogy mi magunk. Teljesen független egyesület vagyunk, amelyik a Csíkszerda Egyesületnek nincsen támogatója és fenntartója sem. Őszintén szóval pályázatokat is nagyon ritkán pályázunk meg, mert az adományok elegendőek arra, hogy előteremtsük az anyagiakat ahhoz, hogy például egy termet ki tudjunk bérelni, és ezen kívül pénz szinte nem fut át az együttesen, mindenki lelkesedésből és szeretetből csinálja. Egyetlen dolog, hogy a kursok éjszakája nyilvánvalóan egy nagyobb kezdeményezésünk, ahol bizonyos tereket ki kell bérelnünk, ezért ott ez az egyedüli hely, ahol például belépőt szedünk.
Honnan jött az ötlet, hogy június 4-e legyen a kursok éjszaka?
Igen, több dátum is esik arra a napra. Igazából mindig egy június elejei szombat lesz a kórusok éjszakája. Ez már a negyedik, amit megrendezünk, és ezúttal június 4-ére esett a választásunk. Több minden, például, hogy ne legyen bajnokok ligáján, meg szóval sok ilyen kizáró ok miatt a június 4-e mellett döntöttünk, és délutántól egészen késő estig zengat a lapalta legyed 13 különböző helyszínén, majdnem 60 kórus előadásában.
Fantasztikus lesz. Egyedi ez a módszer a világban tanítja, vagy valahonnan jött? Van rá példa?
Volt inspiráció, amikor elkezdtünk a kurs improvizációval foglalkozni, egy Ericsson nevű svéd karnagynak a kurzusán voltunk, aki ezzel elkezdett foglalkozni, de az idők során ő már nem nagyon foglalkozik ezzel, illetve csak nagyon kis részben foglalkoztatja ez a munkásságában, ő egy kiváló klasszikus meg kortárzenei karmester is, tehát ő más dolgokat is nagyon jól csinál. Ma igazából úgy van, hogy ilyen módon csak mi foglalkozunk ezzel, hogy egész estés programokat töltünk meg, és az, hogy a munka módszerünknek mondjuk a 70%-a ez a nem klasszikus modellt követi. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon büszkék vagyunk rá, és ezt a technikát valóban tanítom, és különböző országokban egyre többször kérnek fel ilyen jellegű munkára.
Igen, közösségszervező is, és én úgy gondolom, hogy a népszerűségét éppen annak köszönheti, hogy minden emberhez eljut, örömet okoz, és a hétköznapi ember is élvezheti, nem csak az, aki tanult fülekkel rendelkezik. Azért megkérdezném, nem szoktam provokatív lenni, valláshoz, politikai csoportosuláshoz, civil szervezethez kötődik-e ez a fantasztikus kórus?
Szerintem tudja a választ is, ahogy kinézve a szemből, hogy természetesen nem. Mindenféle vallású, mindenféle politikai állású ember van közöttünk szerintem, bár soha nem beszélünk erről. Azt azért elmondom, hogy a zöld mozgalmak, a fenntartható fejlődés az mindig is közel állt a a tagjainkhoz, tehát mindent szelektíven gyűjtünk, nagyon figyelünk arra, például Budapestet nagyon szeretjük mindannyian, ez is összeköt bennünket gyakran, például a 4-es metró, amikor készen tartva flashmob voltunk, most meg másik flashmobot fogunk nyáron csinálni, hogy meglepik a város. Szóval vannak közös rendezőeldek, de az nem a politika, és nem a vallás.
Kit hallottunk?
Tóth Árpád volt, ma Csíkszerda kórus karnagya.
Jöjjenek, hallgassák a Csíkszerdát, és kapcsolódjanak be. Mindenki előtt nyitva áll a lehetőség, hogy kórustagként jól érezze magát.
Sárkány szerkedes nép, mosolyó az hajnal, arany szálltól lakó, rendes, mint egy angyal.
Június a tanév végét, olykor a ballagást jelenti. Ilyenkor gyakran találkoznak hajdani diákok, és visszaemlékeznek régi kedves iskolájukra.
Óbudán a Tímár utca és a Pacsirta mező utca sarkán áll egy épület. Több évtizede lakatlan már, pedig igen nagy múltra tekint vissza, hiszen már 1898-ban egy katolikus leányiskola létesült itt, és egészen az államosításig egyházi iskolaként működött. Az 50-es évek végén bevezették a zenei tagozatot, Kodály Zoltán módszere alapján. Az első zenei osztály 1966-ban végzett. Az osztály tanulói elhatározták, hogy ballagások 50. évfordulója alkalmából egy emléktáblát avatnak fel az iskola falán. Az interjúban megszólal az iskola zenetanára, egy szülő és egy tanuló is.
Vali néni. Szóval ez nem egy akármilyen iskola volt a miénk. 1956. november betörtek újra az oroszok. És akkor az Erzsike néni, a Kőháti Jenőné azt mondta, hogy mondjuk a szózatot minden tanítás előtt és minden tanítás végén. És mi akkor azt nagyon örömmel fogadtuk, és egyetértettünk, és ezt vezettük be. Talán emlékeztek ti is rá.
Mi 58-ba kezdtünk fel járni.
Vigyázban álltunk, és mondtuk a szózat. Első osztálytól 8. Aztán én megtanítottam a felsőben énekelni, és amikor olyan osztályban volt osztályom, első órám, hogy énekelhettük, akkor énekeltük is. És eljön munkámért az OMKA, az Óbudai Művelődési Központ. Alapítványban, uh-huh. Ezt az oklevelet kaptam.
Oklevél Horváth Ferencné részére, az Így éltem meg a forradalmat 1956 az Élő Emlékezetben című OMKA pályázaton való részvételéért 2011. Gratulálok. Milyen volt ott tanítani abban az iskolában?
Öröm. Minden iskolába. Nap örömmel mentem az iskolába.
Mióta tanított ott?
1956. Elvégeztem én 54-ben, elvégeztem a tanárképző főiskolát, igen. Az Apáczai Sere János tanárképző főiskolát, mert az én igazgatóm nem hagyott békébe, hogy tovább kell tanulni. Szóval én hajlandó voltam minden újdonságra, és akkor együtt nyaraltunk a Rossa Ernővel, aki karnagy volt az Óbudai Pedagógus Kórusnak, meg az Előjárósági Tisztviselők Kórusának. Ezekben mind részt vettem, mert ahol énekelni lehetett, ugyanúgy a Moldoványi Pistánál, itt az Újlaki templomban, itt is énekeltem. Rossájékkal esténként, a nagymamájék kertjében üldögéltünk és énekeltünk. És akkor azt mondja nekem az Ernő, Varrika, nem akar maga énektanár? Jöjjön a főiskolára, legyen magából énektanár. Hát hozzáállok ott, tehát ha ekkor meg ekkor megyünk haza, aztán nyaralás után jöjjön föl hozzánk. Hát akkor fölmentem hozzájuk. Hát leültem a zongorához, elvittem a Chopin keringőimet, azt elmuzsikáltam. Akkor a gyerekek énekkönyvét oda lökték, és ismeretlen dalokat ott brattoljak. Hát aztán engem a Forrai Miklósnak a húga, az Irénke, Forrai Irén tanított a az orsolyáknál. Többen voltak, ja, Isten többen, tudja, aha. Hányan voltak testvérek, igen. A Forraiék.
De igen, minket a Forrai Kati néni az óvodába igen. Tanított. Hát oda
az jelenti. Forrai Kati meghallotta az én énektanári híremet, hogy így mondjam, és eljött egyszer, telefonált az iskolába, hogy szeretne nálam órát látogatni. Mondtam, hogy szívesen látlak, gyere. Aztán jött.
Akkor mikortól tanított éneket?
54-ben végeztem, és tudom, hogy 56-ban mentem férjhez, akkor még én a Fényesben tanítottam, mert az Erzsike hívott engem. Az ő ének tanárnője hosszasan volt betegállományban, és engem hívott. Mondtam, Erzsike, neked van énektanárod, hogyha ő nyugdíjban megy, akkor boldogan megyek át hozzád énektanárnak. De addig nem. Gyakorlatot
persze,
szereztem.
Persze, meg kellett is. Hogy tetszik visszaemlékezni, hogy a zenei tagozatot hogy vezették be a Tímár utcai iskolába? Mikor? Meg kinek a kezdeményezésére?
Ez a Brill Évának a kezdeményezésére.
Brill Éva,
Brill Oszkárné Balázs Éva, akit kihelyeztek a kerületbe, három iskolába szedte össze az óráit, igen. És akkor ő találta ki, mert már volt Békés-Tarhoson. Békés-Tarhoson
volt. Ott volt már egy Kodály ott, zenei.
Ott kezdődött a zenei általános iskola.
Mert én arra emlékszem, hogy elsőben, másodikban mi fölköszöntöttük Kodályt, sőt, én nekem van is egy képem Kodállyal.
Igen.
Egy csokor virág, meg Kodály, meg én, meg igen. Még az egyik osztálytársam. És hogy mintha úgy emlékeznék, hogy ő jött is egyszer látogatni az iskolába,
hozták egy kis különítmény kísérte őt, és hát mentek a Fodor Laci órájára.
Hogyan is lehetett bekerülni az első zenei osztályba, ami 1958-ban indult? Erről mesél Rózsi mama.
Mittelek az óvodában, láttam kírva, hogy akik most mennek elsőbe, most nyílik az első zenei iskola.
A Tímár utca.
A Tímár utcában az első zenei iskola. Nekem eszembe jutott, hogy ez a Kodály módszer, hogy milyen jó tanítják a gyerekeket, meg minden. Gondoltam, hogy akkor téged is megpróbálok, és beiratlak. Közben az egyik kolléganőmnek is, aki a lányom barátnője volt az óvodában, azt is elvittem.
A Kovács Ildik.
A Kovács Ildikot. Uh-huh. És mind a kettőjüket fölvették. Ott levizsgáztatták őket, mesélni kellett, meg minden, és mind a kettőjüket fölvették.
De énekelni is kellett, nem?
Igen, énekelni is kellett valamit, és mesélni, és akkor mind a kettőtöket. Egy nagyon jó osztály volt, nagyon jó tanárok voltak, és föl is vettek mind a kettőtöket.
És a Teri nénihez kellett?
A Teri néni volt a legelső, aki első-másodikba tanított. Nagyon aranyos, nagyon kedves.
Ott lakott a Tímár utcába.
Tessék?
Tímár utcába, igen.
Nem veszett tőlünk. És akkor a harmadik negyedekben meg a Etelka néni. Uh-huh. Hát az is egy rendkívül kedves.
Igen, szerettük.
Tanárnő volt.
Ugyan emlékszik vissza egy tanuló, aki egy kicsit később került az osztályba. Hogy érezte magát itt?
Én a negyedik osztályba kerültem be a zenei általánosba, és az első igazán meghatározó élményem az az énekórához kapcsolódik, amikor a Fodor tanár úr alakított egy kis zenekart azokból a diákokból, akik már akkor már egy pár éve hegedültek, vagy más hangszeren játszottak, és néhány órán keresztül egy zenekart zenekar játszott tulajdonképpen az órákon. Na most én megmondom őszintén, szájtátva hallgattam, és akkora élményt jelentett, hogy egyszerűen teljesen elvarázsolt engem, és azt sajnáltam, amikor le kellett, hogy álljon vele, de soha nem fogom elfelejteni. Nagyon-nagyon szerettem azokat az órákat. Talán ez a legmeghatározóbb.
Fodor tanár úr emlékére a tanítványok egy kórust alapítottak. Ők énekeltek az interjú alatt. Az emléktábla felavatása után az osztály tagjai elhatározták, hogy minden évben, június első péntekén összegyűlnek és megkoszorúzzák az emléktáblát. Torda Judit interjúját hallották.
Régi emlékeket, különleges körülményeket felhasználva született meg egy nagyon érdekes színdarab.
Beszélgető partnerem Erős Balázs, a Mószínház művészeti vezetője. Túl vagyunk egy sikeres közösségi színházi előadáson, aminek a címe Ezüst lakodalom volt. Erről fogunk beszélgetni. Mitől is olyan különleges az előadás?
Attól különleges, civilek játsszák, civilek írtak, és különleges projekti leágazása volt ez a közösségi színházi előadás, mert azért alapvetően már 11 hónapja vagyunk együtt ezzel a csoporttal, az 15 főt jelent, 15 fő szépkorút, tehát 60 és 90 év közötti hölgyet és urat. Havi két alkalommal, kétszer két órában találkoztunk velük foglalkozások keretében.
Mitől álltak ezek a foglalkozások?
A kultúra témájából kiindulva beszélgettünk, játszottunk közösen. Ez azt jelenti, hogy kicsi provokatívan bedobtam egy témát a csoportnak, pontosan egy történetet, egy mondát, ami a színházunk, a Mú Színház nevének a eredete is, amely szerint ugye a Mú egy sziget volt, ahol az emberi kultúra kialakult, és innen ez a kis rövid kis történetet dobtam be nekik, hogy mi is csináljuk meg magunk is kulturális szigetét, és beszélgessünk, és játszunk arról, mi is a kultúra. Tudtam, hogy ez a téma nagyon gazdag, és nagyon nehézen megválaszolható, hogy mi is ez a kultúra. Nagyon sok minden tartozik bele, de próbáltam kiemelni nekik, a hétköznapi életükből induljanak ki. Tehát nem biztos, hogy egy irodalmi műre, vagy egy zeneműre, vagy egy magas kultúrára gondoljanak, hanem vizsgáljuk meg, hogy a mi hétköznapi életünkben mennyire fontos a kultúra, mikor jelenik meg annak a hiánya. Ezt neveztem ennek a hiányát a barbarizmusnak, és nézzük meg, hogy milyen olyan barbár gesztusokat látunk az utcán, találkozunk minden nap életünkben, amelyekről azt mondjuk, hogy itt valami nagyon, nagyon rossz dolog történt, most nagyon egyszerűen fogalmazva, és ennek az oka az, hogy a kultúránból valamit elvesztettünk abban a pillanatban. És
hogy lett ebből színjáték?
Sereglei András vagyok, színész drámatanár. Valahonnan onnét kezdtük, hogy közös nevezőre hoztuk a kultúra fogalmát mindannyiunk fejében, hogy ki mit gondol. Azt hiszem az első próbán logót terveztünk, tehát mindenkinek meg kellett tervezni a saját logóját, hogy a kultúrához milyen logót tenne, és azt el is magyarázza. Kisfilmeket készítettünk arról, hogy számunkra mi a kultúra. És ebből a nagy általánosból szépen lassan szűkítettük vissza azt, hogy mi az, ami színházon keresztül megfogható, mi az, ami minket érdekel.
És eljutottunk addig, hogy mi miről akarunk a kultúrán belül beszélni, és akkor azt mondták, hogy nézzük meg a párkapcsolatok, nézzük meg, hogyan tudunk egymással együtt élni.
Vagy mindig visszaértünk oda az improvizációkba, hogy amikor egy másik kultúrájú emberre beleszek szerelmes, vagy vele akarok együtt élni, vagy a családom nem fogadja el, már az is a kultúrából való kimozdulás, vagy az is ellenkultúra, vagy a kultúra része, ez hozzáállás kérdés, amikor egy azonos neművel élek együtt, vagy egy nálam sokkal fiatalabbal élek, vagy egy sokkal öregebbel élek együtt. Ennek is vannak olyan kulturális vonatkozásai, amit az emberek megszólnak, vagy van egy véleményük róla, vagy elfogadják. És ez már mindegy olyan dolog, ami be lehet helyezni egy térbe, és a nézők véleményét meg lehet kérdezni róla. Mert azt hiszem, abban egyetértettünk, hogy a legfontosabb dolog az, hogy erről beszéljünk.
Milyen élményt okozott ez az előadás?
Szenzációsan. Mit tudom én, az óvodába beengednek a homokozóba, és mi ott játszunk. Ez tényleg ilyen volt.
Érezhető volt, de nem mindenkit.
Persze, feszültség volt, hogy úristen, nehogy már a közepén elrontsam a monológot, mert az nagyon snosz lenne. Meg megtanultuk, meg nem tudom, és azért nem vagyunk szokva ilyenfajta plénumhoz. De maga az érzés meg erőt adott, hogy minden kedves ismerős ott van körülöttem. engem inkább dopingolt.
Nagyon jó, hogy túl vagyunk rajta. Nagyon jó volt a felkészülési szakasz. Hosszasan együtt lehettünk, játszhattunk, szórakozhattunk, tehát tulajdonképpen ez egy ilyen közösségfejlesztő valami volt, és ennek a vége ez az előadás.
Most a folyamat volt a jobb?
Nekem abszolút a folyamat. Az volt a jó, hogy egy héten, egyszer vagy két hetente találkoztunk, a kalapból húztuk, hogy ki milyen típus legyen. Mondjuk én voltam a bizalmaskodó, és akkor abból kitaláltuk.
A saját szerepet meg kellett írni, vagy pedig egymásét?
És miután amatőrök vagyunk, mindenki mindenkit kiszolgatott. Odafigyeltünk egymásra. És az is jó volt, hogy nagyon szeretjük egymást. Tehát, hogy drukkoltunk egymásnak. Akkor,
voltak ismerősök mielőtt?
Igen, mert tehát volt egy mag, a táncos lányok, így 60 után, és akkor abból alakult, bejött hozzánk a Balázs, és mondta, hogy lenne ez a dolog, van-e kedvünk, pillanatig gondolkoztunk, és utána lett kedvünk. Kitaláltuk azt, hogy lehet megúszni a leépülést, és ezt találtuk.
Egy úgy színész, Kaposvári Maria.
Tulajdonképpen jó érzés. Egy kicsit örül az ember a sikernek, a nézőtéren ismerősök, barátok vele örülnek. Eredetileg én amatőr színházas világból lettem népművelő, aztán a népművelőségből visszakanyarodtam az amatőr színházhoz. Hát most már 3 éve. Van egy társaság, akivel a Katona József Színházba kezdtünk el együtt játszani, és aztán itt bemutattuk ugyanazt az előadást, és a Balázs belénk szeretett.
Hogy indult?
Szituációs játékok voltak, és a téma pedig a kultúra volt, hogy hogyan tudjuk megfogalmazni a kultúrát. Eljutottunk a párkapcsolatok kultúrájáig.
Mi volt, amit kihúztál? Milyen feladat?
Én a bezzeg régen, mert nosztalgiázok itt folyamatosan. Hát egy kicsit bennfentes figura, aki tanúja is volt az esküvőn a menyasszonynak, meg gimnáziumi barátnő, és az, akinek az első szerelme máig tart.
Ez azért ritka.
Igen, de ez így van a valóságban is.
Igen?
Igen. Ez a keretjáték, az ezüst lakodalomba lehet ezeket a karaktereket jól beilleszteni, és akkor így állt össze a dramaturgia, amiben azért a Róbert Júli is besegített, ő volt a segéddramaturgunk. 3 éve mi együtt vagyunk, a magánéletben is. Ez hozott bennünket össze, de minden hónapban van egy találkozós napunk, amikor írunk, felolvasó színházat csinálunk.
Nekem az különösen jó volt, hogy meg volt szakítva tánccal is, illetve hát mozgással. És ez a mozgás, hát talán a nézők látták, hogy egy kicsit a darabnak a tartalmára is utalt. Az dopingolta az embert, hogyha a másiknak, tehát a másik szereplőnek sikerül, és szépen mondja, az emelte az embernek a készségét arra, hogy ő is törekedjen. Tehát ez nagyon jó. De így az igazi, hogyha közösen játszunk, és úgy veszük, hogy valóban ez egy játék.
Pontosan.
És erre nagyon jó keret az ezüst lakodalom. Ugye, ahol vissza tudnak nézni az első szerelemre, vissza tudnak gondolni az első nagyobb kapcsolatukra, és tudnak arról beszélni, hogy milyen problémák lehetnek egy kapcsolatban.
És hogy milyen kudarcok
és kísérik. És tudom, hogy milyen kevés a boldogság, mert mégsem azt gondolom, hogy az előadást mégsem érzem úgy szomorúnak, de igen, sok-sok kudarc van.
Nézőként is nehéz volt szembesülni, hogy a csodavigyel, az arány, az valahogy az életben is így van. 15-ből 2-3, amelyik harmonikus talán.
Pontos, igen. Az a célunk ezzel a formával is, hogy szembesüljön a néző, de ezt hamar lehet, hogy meg is szólaljon.
Ez egy részvevő színházi előadás, és ez arról szól, hogy egy előadás sosem készül el, amíg a néző nem szól hozzá. Hogy a legvégén muszáj kimennünk és megkérdeznünk, hogy mi a titok, tehát mi az, ami az együttélést igazán formába tartja.
Mindig más a titok. Na most emögött áll egy projekt.
Így van. A projekt maga, hogy a MUA kultúra szigete, és hogy a szépkorúakkal foglalkoznánk, és itt 4 csoporttal dolgoztunk, 3 vidéki csoporttal, és 1 Budapest, ugye mi a MUS csoportunkkal, de ezen kívül még Ináccson, Tisza utcán és Celdömölk. Minden egyes helyszínen volt egy kis stáb, egy foglalkozásvezető, egy asszisztens, egy önkéntes. Nagyon fontos volt, hogy egy új közösséget hozzunk létre. Nálunk a MUA-ban a közösségnek a bővítése volt. Az első fel a projektnek, mondjuk júniustól, az mondom, szeptemberi októberig nagyjából erről szólt, hogy létrejön egy közösség. Állandó legyen, de ne az legyen a hétes idővel, ahol nagyjából 5 és 15 fő között legyen az a közösség a tagjainak a száma, és hogy intenzív legyen a munka, tehát havi rendszerességgel, amit említettem. Ez nagyon fontos, hogy ezek a projektnek a lényege az nem is ezek a közösségi színházi előadások, hanem az elmúlt 11 hónap munkája. Nem a színházi teljesítmény, vagy a esetlegesen esztétikum a fontos ebben a történetben, hanem az, hogy ez a közösségi színházi előadási forma alkalmas arra, hogy különböző közösségek interakcióba lépjenek egymással.
Egy óriási ötlet, de emögött nyilván kell egy erős támogatás is.
Igen.
Tehát pályázni kellett,
gondolom. Igen, ez a norvég civil támogatási alap nélkül nem jött volna létre. Természetesen ez pályázati pénz nélkül ezt így ebben a formában nem tudjuk megcsinálni, de, és ez már egy friss hír, nagyon jó hír, hogy múlt szerdán volt Szerdömörökön a helyi bemutató, ahol látta az alapprogrammester az előadást, és azt mondta, hogy szeretné a folytatódna, és hogy megpróbálja a város ezt vonzorálni a következő évben. Nálunk is fog folytatódni ez a projekt.
Ennek az előadásnak hamarosan el fog készülni egy osztálytermi változata, ahol ez a 60 fölötti emberek iskolákban fognak játszani és kérdéseket föltenni a mai fiataloknak. Az együttélés a párválasztás témakörében. Hiszek abba, hogyha az idősek és a fiatalok között megvalósul valamiféle párbeszéd, az mindenképpen hasznos. És az, hogyha egy 60 pluszos ember beszél a szerelemről, és komolyan gondolja azt, amit mond, az biztosan hat egy 16 évesre is. Mind a kettőjükben valami változik. És ez szerintem a legfontosabb része a kultúránknak, hogy folyamatosan változni és beszélni kell róla.
Kultúra mindig a legjobb híd ember és ember között, életkortól függetlenül. Nagyon köszönöm. Sok sikert kívánok.
A Mus Színház művészeti vezetőjével, Erős Balázzsal, illetve Sereglei András drámatanárral, aki az előadás rendezője volt, és néhány szereplővel Somogyi Ágnes beszélgetett.
Múlt és jelen találkozása. Hogyan is újulnak meg a régi tárgyak? Hallgassák csak!
Beleszippantok a levegőbe, és spiritus, meg viasz, meg gyanta illatok, meg hogy szétnézek, itt izgalmas, szép fák vannak, deszkák, fénylő dolgok, de hogyha jobban szétnézek, hát itten különleges bútorok, vagy mi ezek? Azok, csak szét vannak szedve. Kedves hallgatóim! Nem titok, ezek után asztalos műhelyben vagyok. De amíg az asztalos műhelyben általában fűrészelnek, gyalulnak, enyveznek, nem hinném, hogy itten csak ilyenről volna szó. Szerencsém van, mert a tulajdonost személyesen jól ismerem, és tegeződünk, mert sokkal jobban megértjük egymást is, és bizalmasabban tudjuk megbeszélni a legapróbb részletkérdéseket is. Hát, kedves János, akkor te most asztalos vagy, vagy restaurátor, vagy minek hiszed magad?
Asztalosnak tanultam, már gyerekkorom óta nagyon izgatott ez a világ, ugyanis a szüleim is, nagyszüleim is ilyen körülmények között éltek. Tehát mi így nőttünk fel, a régi bútorok között, és nagy becsülete volt ezeknek a régi tárgyaknak.
Ők, mint régi bútor tulajdonosok, voltak, vagy ezzel a szakmával foglalkoztak?
Régi bútor tulajdonosok voltak, de miután az iskoláimat befejeztem, utána derült ki, hogy a dédnagymapám vácott, mi bútorasztalos volt.
Na, hát akkor ezt akartam megtudni, de már félig el is indultunk rajta, hogy lesz valakiből asztalos, netán azon túl még bútorrestaurátor.
Érettségi után gondoltam rá, hogy mindenféleképpen a faiparral szeretnék foglalkozni, és mivel otthon is ezeket ugye láttam, és ezek között éltünk, valahogy úgy adódott a lehetőség, és mivel apukámnak egy nagyon régi neves mester gyerekkori barátja volt, így hozzáajánlott betanulónak. Itt aztán magamba tudtam szívni a régi bútorok iránti szeretetet ennél a mesternél, akinél egyébként Latinovics Zoltán is tanult, illetve asztalos inas volt a belvárosban, a Rádai utcában. Ez az a műhely.
Ahol... Latinovics asztalos inas is volt?
Igen.
Kihittem, hát itt kell most megtudnunk ezt. Igen. Erről nem szoktak beszélni.
Az életrajzi könyvében is.
Aztán mi volt az a különleges dolog, ami több volt ennél a mesternél, mint ami általában van?
Mindenféleképpen nagyon régi, gyönyörű szép műves bútorokkal találkoztunk, tehát olyannal, amit az ember addig csak múzeumokban látott. És ezekhez a bútorokhoz, hogy egyáltalán hozzányúlhattunk, szétszedhettük, megvizsgálhattuk, ez akkora élményt jelentett, hogy tulajdonképpen, mintha a történelemben ment volna vissza az ember az idő évszázadokon keresztül.
Volt valami emlékezetes darabot?
Igen, több is volt, nagyon szép dolgok. 1700-as évekből Mária Terézia tabernákulum. Tehát annak egy olyan kisugárzása van egy ilyen bútornak, amit szinte nem is lehet elmesélni.
Az nagy kincs, mert nagyon szerették hamisítani is. Egy időben divatja volt annak a hamisítása. Na most, ennél a mesternél téged kiképeztek. Hogy léptél tovább?
Az iskolák elvégzése után az ember ugye próbál saját maga boldogulni. Mindig azt hittem, hogy én már mindent tudok, amikor onnan kikerültem. Utána láttam, hogy egy bútor, még egy bútor, hú, hát nekem itt még nagyon sok tanulnivalóm van. Ez 20 éve volt. Mostanra mondom azt, hogy elmerek vállalni minden bútort, és nagyon nagy valószínűséggel mindenki megelégedésére úgy meg tudom restaurálni, hogy az mindenkinek megfelel.
Ez szó szerint igaz, mert János nekem is csinált egy 19. század közepéről levő roncs komódot, amit hát háború alatt föltörtek, kiraboltak, minden második fiókja hiányzott, és most a múlt évben jutottam odáig, hogy újra életet lehetett lehelni belé, és ezt János csinálta, elképesztő, gyönyörű darab. No, de ne beszéljünk itt a világba, csak elméletekbe. Ez mi? El is mondom, hogy mit látok. Szerintem ez egy élére állított fiók. Diófából lehet, a szélén feketére van pácolva, van rajta középen egy pajzs, a kulcsnak a pajzs a pajzsformájú, és van jobb oldalt, bal oldalt rajta egy-egy oroszlán fej kidomborítva, és az oroszlán szájában egy karika. Akárhogy nézem, ez bizony egy fiók, jól mondom?
Így van, így van.
Minek a fiókja ez?
Ez egy 1820-as évekből származó ampír stílusú komód, francia komódnak a fiókja. És ez a következő munka, ami restaurálásra vár.
Hát ez egy jó portéka.
Igen.
A többi részei hol vannak ezeknek?
Hát az lent a pincében. De darabokra van szedve, úgyhogy igazából ez az egy, ami felismerhető egyelőre.
Boldog lehet a gazdája, akinek ilyenje van. Nézzünk tovább. Ez itt mi? Látom, hogy ez itt egy ilyen tönkrement, furnírozott keret lehetett, belül pedig egy zöld posztó. Szerintem ez nem lehetett egyéb, mint egy íróasztalnak a felső lapja.
Igen, valóban, így van, 19. századi íróasztal.
Akkor az vége lehetett, ugye?
Igen.
Inkább ónémet lehetett.
Pontosan ónémet stílusú.
És mi lett vele?
Ezt restaurálni kellett, azért maradt itt, az íróasztal már elkészült és hazavitték ugye otthonába. Ez az asztal, ez menthetetlen, ez az asztal tető. Ez annyira rossz állapotban van, hogy ezt már nem volt érdemes restaurálni, hanem inkább régi anyagból, régi fákból, régi fenyőfából, svartniból készítettem egy új tetőt.
Honnan szedsz régi anyagot? Hát az egy vagyon, vagy az utcán lehet talán lomtalanítás, vagy hol?
Igen, pontosan. Hát ez tulajdonképpen ezek a régi anyagok, ezek megfizethetetlenek. A lomtalanítást érdemes járni, és nagyon sok műbútorasztalos kollégával találkozom ilyen alkalmakkor, akik ugyanúgy gyűjtögetik ezeket a régi holmikat, és felhasználják a munkáikhoz.
Elmondok egy érdekeset. Vidéken láttam egy asztalos műhelyben egy komód volt az is. A kerete ott volt, nem láttam a fiókokat sehol se. Mester, hát a fiók, hogy ott vannak a sarokban, az ócska, vacakasz, ilyennel nem foglalkozunk, majd csinálok neki újat, szép, jó, furnitba, fényes lesz, nagyon szép lesz. Mester, ide adja nekem azoknak a fiókoknak az első lapját. Ha hogy ne, vigye, na akkor segítsen nekem, ezt vigye. Hát így vannak itt, elhoztam, és ezek a svartnis fiók első lapok János gazdagítják, itt nagyon jól föl fogja tudni igen használni. No de, és ez a gyönyörű cifra, mert ez cifra.
Igen.
Ez
igen.
Mi?
Ez egy trónszék. Nem nagyon látszik, ugye, mert darabokban ripityára van törve.
Igen.
De
ez egy, arra vár. Ez összetört királyságnak a trónszék.
Igen, 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 igen. Tehát itt sajnos ez ugye már több helyen megroppant, de még ebből is lehet olyat készíteni, olyan portékát, ami gyönyörű, szép és...
Lehet? Lesz. Lesz is. Látom, hogy azért ez barokk vagy neobarokk?
Ez barokk.
Micsoda sértés, hogy neobarokkot kérdeztem.
Ugye? Ez ugye sokkal díszesebb a barokk, az a lényeg. És hát ez már fényezés előtt áll, tehát ez le van kenve politúrral, de is csak politúrt használunk, semmi mást. Tehát lakkokat, műanyagokat.
És mivel ragasztotok?
Csontenyvel.
Az az igazi.
Jó szagú. Igazi.
Igazi büdös csontenyvel.
Igen.
János, mi itten elmeregünk itt a régi dolgokról, a régi tárgyak között. No, de hát a jövőt is kell nézni. Nem akar senki sem manapság szakmát tanulni. Tudod, ha diszkóba megkérdezik a lánya fiútól, hogy te mi vagy? Ő menedzser, informatikusnak készül. Nem meri egy se azt mondani, hogy suszterinasnak megyek, vagy asztalosinasnak. Hát nem borzasztó dolog ez? Hát kihal minden olyan szakma, még az ilyen csoda dolgok is, mint az asztalos restaurátor. Hát hogy lehet kedvet csinálni a fiataloknak? El kell hozni műhelyekbe?
Igen.
Múzeumokba elvinni őket?
Igen.
Megmutatni az antikvitásokat?
Mindenféleképpen, és hogyha jön hozzánk valaki nagyon érdekes barátoknak, ismerősöknek a gyerekei, fiatalok, csillogó szemmel nézik ezeket a dolgokat. A gépeket, a kézészerszámokat, tehát ilyet nem láttak. Ők még nem is láttak.
Van benned valami olyan indítatás, hogy szívesen átadnád fiataloknak, amit tudsz?
Mindenképpen.
Vállalnál inast is?
Volt is már inasom.
Igen? Eredményesen működött?
Igen. Úgyhogy mindenféleképpen, ugyanis ez a jövő. Tehát én is lassan kiöregszem. Most még csak 40 éves vagyok, de azért előbb-utóbb át kell adni a stafétát.
Béki Zoltán beszélgetett.
Viszlai János, Mébútor asztalos restaurátor.
Visszatekintést ígértem a bevezetőben. Eddig is azt tettük, de most konkrétan az elmúlt másfél évet összegezzük. Persze az ötlet, ami a következő interjú második felében hangzik el, lehet kezdet is.
Sikerül, a másiknak nem. A sors olykor nem tudja, mit akar. Az egyiknek kiderül, s a nap fénylik fenn. A másiknak nem jut, csak zivatar.
Másfél évvel ezelőtt mai beszélgető társam létrehozott egy bankszámlaszámot és egy honlapot, aminek olyasmi címe volt, hogy nyugodt szívvel pont. Az azóta eltelt időszaknak rémiképpen átalakult a címe is és a tartalma is, úgyhogy most arra kérném az ötletadó, megvalósító Kukorelli Endrét, hogy egy picit erről meséljen nekünk.
A címe csak annyiba változott meg, hogy alapítvány lettünk, tehát nyugodt szív, a lakhatásért alapítvány.
Tehát a hajléktalanok, vagy ilyesmi volt a régi címe.
Igen, de a tartalma nem változott, természetesen csak valahogy címet kellett neki adni, de mindesetre, hogyha valaki beüti a Facebookon, vagy az interneten azt, hogy nyugodt szív, akkor mindent meg fog látni. Igazából másfél éve megy a dolog, és én őszintén szóval egy sikertörténetnek érzékelem, tehát azt látom, hogy körülbelül 7-800 ember konkrétan nem csak tud erről a dologról, hanem aktivizálta is magát, tehát befizetett pénzösszegeket, legutoljára például egy egészen mellbevágó, nagy összeget fizetett be egy nyugaton élő magyar ember, és körülbelül 2000 befizetés történt, van, aki rendszeresen csinálja, van például egy olyan nyugdíjas hölgy, aki mindig a nyugdíja növekményét teszi rá, tehát egészen megható számomra ez a dolog.
Nem lankod.
Nem mondom, hogy gyorsul, de nem is lankad. Tehát egy ilyen standard üteme van a dolognak, ami nekem nagyon megnyugtató. Őszintén szóval az elején arra gondoltam, hogy csak pár 10 000 forint bejön, már az is valami, abból is tudunk nem csinálni. Aztán úgy gondoltam, hogy ez majd csökkenni fog, mármint az üteme az aktivitásnak, de nem csökkent. Úgyhogy minden megtörténhet. Én mikor elkezdtem, akkor igazából leginkább az érdekelt engem, hogy vajon a magyar társadalom tényleg olyan, amit általában a rádióban meg a tévében lehet hallani a különböző okostojásoktól, hogy nem szolidáris. Ez nem igaz, a magyarok ugyanolyan szolidárisak, mint más országbeli emberek, úgyhogy ez nekem nagyon, nagyon megható és megnyugtató. Igazából az van, hogy amit mi csinálunk, az tulajdonképpen állami, illetve önkormányzati feladat kellene, hogy legyen, tehát az önkormányzatnak, az államnak kellene szociális bérlakás struktúrát fenntartania, és olyan embereket, akik nem képesek önerőből ezt a mostani ugye elég magas lakásbér költséget kifizetni, ezeket támogassa. Ez nem történik meg, vagy nem kellő mértékben történik meg, és ezért csináltam ezt a dolgot.
Én helyek közel figyelem a honlapot, és nagyon érdekes teljesítések vannak, kérések és teljesítések. Hogyan jutnak el az emberek? Tehát honnan tudják, hogy önökhöz fordulhatnak?
Hát ez nincsen probléma. Tehát én nem tudom, honnan tudják az emberek. Ugye elég sok médiában eléggé jól szerepelünk, tehát ez is nagyon, nagyon megható számomra, hogy a média tulajdonképpen eléggé odafigyelni az ilyen dolgokra. Igen, szájhagyomány valószínűleg leginkább, de hát mondom, bárhol bele lehet ebben a dolgba bukani, tehát azzal nincs probléma, hogy hogyan kerülnek be ugye a kérelmek. Hát bekerülnek, és minden van, tehát naponta több van, hogy 40 kérelem jön be. Gyakorlatilag 3-4 ember csinálja ezt, persze mindenki úgynevezett társadalmi munkában, vagy ilyen végig kategóriát használ, tehát kvázi hobbiból, és nem bírjuk. Tehát az lenne jó, hogyha olyan emberek is jönnének, akik tudnak effektív segíteni ebben a dologban, tehát mentorálisi feladatokat is ellátnának, magyarán követnék azokat az embereket, akiknek segítséget tudtunk nyújtani, bent tudtuk őket tartani a rendszerbe, ugye kifizettük a lakbér hátralékokat, vagy a gáz, vagy villany hátralékokat, vagy kauciót tudtunk adni, hogy lakást tudjanak bérelni. A lakás bérelése van a legnagyobb probléma, mert az emberek nagyon nehezen adják ki, illetve úgymond hajléktalannak nem adják ki, vagy nem nagyon. Alig 6-7 ilyen lakást tudtunk eddig szerezni, voltak kudarcok is ebben a dologban. Lényeg az, hogy ugye nem hajléktalannak adja ki az ember a lakását, hanem egy embernek, akinek momentán esetleg nincs hajléka, de hogyha majd kiadják neki, akkor lesz. Ennyi lesz.
Tehát egy kicsit átfordult, mert az alapkoncepciója az volt, hogy hajléktalanokat lakáshoz juttatni. De ahogy most figyelem, ez most úgy tűnik inkább, hogy megmentenek embereket attól, hogy hajléktalanná váljanak.
Igen, hát alapvetően tényleg én úgy gondoltam el, kicsit nyilván naivan, hogy majd lesznek lakások, ugye, és akkor oda megyünk egy emberhez, aki az utcán fekszik, és nincs teljesen elázva, és akkor majd azt mondjuk, hogy itt a lakás, tessék, menj be, és ápold magad, gondold magad, csukd magadra az ajtót, ez lenne az optimális dolog. Nem mondom, hogy ilyen nem volt, volt ilyen, de ez sajnos ebben a helyzetben még egyáltalán nem jellemző. Ahhoz sok lakás, illetve lakások kellenének, tehát olyan lakások, amik fölött mi diszponálunk.
Tehát ezzel párhuzamosan voltak ilyen akciók, hogy nyáron pedagógusokat kértek segíteni egy kis faluba.
Igen, emellett csináltam egy másik ilyen, az egy kicsit független, másik ilyen honlapot is, vagyis Facebook oldalt, aminek az a neve, hogy Cigányok és Gázsok, rendben adnak egy cigányfalut, és ennek az lenne a lényege, hogy és azt is tervezem majd, hogyha összegyűlik kis pénz, hogy nyáron összeállunk egy társaság, keresünk egy ilyen cigánytelepet, és megpróbálunk ott valamit csinálni. És ez be is indult már tavaly egy picit, annyiban, hogy egy Nógrád megye nevű faluban tudtunk ezt-azt csinálni. Többek között például azt is, amit maga említett, hogy oda mentek pedagógusok, és átnyomtak 7-8 gyereket, nem csak cigányokat különben, a pótvizsgán.
Ezeknek az embereknek nyilván ez rettenetes nagy élmény is, amikor segítséget kapnak, amit nyilván nem felejtenek el. És innen egy picit úgy át szeretnék kötni, hogy az emberek megmaradnak dátumok ilyen formán. Csak én valahol hallottam egy nyilatkozatát, hogy mennyire fontos önnek a napló. A napló írás, mint olyan. Egy kicsit erről mesélni.
Igen, hát én 94-től tanítok úgynevezett kreatív írást. Most is van egy ilyen társág, egy csoport, akikkel minden héten találkozunk. Akit érdekel, ezt is meg tudja találni a Facebookon, tehát egy író szeminárium, és itt is, meg hogyha meghívnak bárhova, szoktam mondani, hogy naplót írni az nagyon-nagyon fontos dolog, tehát mindenki csak rábeszélek arra, hogy írjon naplót. Egyáltalán írjon, tehát az írás az alapfunkció szerintem, mert hogy valami módon egyfajta tükörbenézés. Tehát ugye az embernek tükörbe kell néznie ahhoz, hogy megbarátkozzon saját magával, a fizimiskájával is, meg a lelkével is, ugye? Minél többet nézel a tükörbe, annál inkább nem veszem, hogy haragba saját magad, de nem lesz frusztrált, tudomásul veszed magad olyan, vagy amilyen lehet, hogy nem vagy a világ csúcs, de tulajdonképpen elmész minden. Tehát, hogyha valaki naplót ír, akkor ez egy ilyen folyamatos önvizsgálat, hogy így mondjam.
Hát másképp is fejezi ki magát az ember írásban, mint gondolatban.
Tehát
vagy
az szóval. Írás az teljesen más tudsz. Tehát az, hogy az is nagyon jó, hogy leül a barátjával beszélgetni, vagy akár pszichoanalitikushoz is elmehet, és kibeszélheti a problémáit, de leírni az teljesen más. Ugye az ember ott egy konstrukciót hoz létre, tehát egy struktúrát hoz létre, és addig-addig lehet struktúrálni ezt a dolgot, mármint a szöveget, a naplószöveget, ami mikor az ember visszaolvas, akkor valami módon saját magát pillantja meg. Nem pusztán csak a témában, a tematikában, hogy mi volt ebédre, bár az is nagyon érdekes, mert 20 év múlva, hogy mit adtam mondjuk most éppen, ma, de hogy általában is a lélekről egyfajta képet ad a napló, egy ilyen önképet, kvázi mondom még egyszer, olyan, mint hogyha tükörben nézne az ember.
Ön mióta vezet napot?
Igen, én teljesen véletlenül kezdtem, tehát hogyha nem mondta nekem, mikor katona voltam, akkor kaptam karácsony egy határidő naplót, és akkor kiszámoltam, hogy hány nap van hátra, még a katonaságban, aztán kiszámoltam, hogy hány óra, hány perc és hány másodperc. És ezeket beírtam ebbe a határidő naplóba, és akkor utána beírtam még ezt a számot, és rájöttem arra, hogy ez tulajdonképpen érdekes. De mind nap lehet számolni visszafele a másodperceket, hogy még mennyi van hátra abban a borzalomban, amiben benne voltam, és így kezdtem el, hál' Istennek. Na most tényleg ennek fantasztikus hozadéka van, többek között például az is, hogy az ember ugye elfelejti a dolgokat, illetve nem felejti el. Pont ez a lényeg a dolognak, megmarad az ember agyában az az információ, csak nem tudja az ember ezt onnan kiszedni. Ez a legnagyobb probléma. Tehát viszont ha a naplót elolvas az ember, az olyan, mint egy ilyen fájl kereső program, hogy megkeresi az ember agyában azt a fájlt, amit 25 évvel ezelőtt oda beletett, kinyitja, és az információ megjelenik. Nem csak az, amit az ember leírt, hanem még a környéke is a dolognak, ez hátborzongató. Tehát ez nagyon jó.
Szokott visszanézni?
Szoktam, nincs időm gyakorlatilag semmire, de előfordult már többször, hogy csak úgy belenéztem random módon, és mindig elájultam. Tehát olyan dolgok vannak leírva egy napra, amiket én, hogyha esetleg mind a három dolgra jól emlékszem, amiben le van írva, de éveket tennék közéjük, és kiderül, hogy egy napon voltak, tehát ilyen elképesztő. Ugye az ember emlékszik egy csomó mindenre, csak nem tudja lokalizálni, hol volt, kivel voltam ott, mit csináltam, mi volt előtte, mi volt utána, mi volt két nap múlva, mi volt a környezet. És a napló ezt a dolgot állítja elő, vagy teremti meg, tehát aki nem ír naplót, az félreérti magát. Tehát egy kicsit azt odáig mennék el, hogy persze nem állítja meg az idő rohanását, meg múlását, de valami módon struktúrálja, valami módon az idővel lesz az embernek más típusú kapcsolat, mint hogyha nem ír a naplót.
Igen, de hát egyébként is nagyon nehéz, mert elérkezik egy olyan korhoz, amikor már nincs, akitől megkérdezze, hogy te hogy emlékszel, hogy is volt
az. És hiába kérdezi meg, akkor sem emlékszik rá, illetve ő másképp emlékszik. Tehát, és az ember akkor tudja, hogy tényleg úgy volt, ahogy ő leírt akkor, legalábbis abban az értelemben, hogy ő saját maga így élte meg ezt a dolgot.
Hát reméljük, hogy azokhoz is eljut, akik az alapítvány alapján segítséget kaptak, és egy kicsit a későbbiekben vissza tudják ezeket nézni. Nagyon szépen köszönöm ezt a kis összefoglaló Kukorelli Endrének.
Én köszönöm.
Kéri Júli volt a beszélgetőtárs.
Egy régi könyv, egy álomkép, sok messzi év után felidézi, hogyan éltem hajdanán. Sok hamvas év messze szállt, sok emlék már csupán, gyermek szívvel, hogyan éltem hajdanán. Becsaptak engem a tédítő tündérmesét, s úgy megfakult a színes világ. Egy régi könyv, egy álomkép, sok messzi év után elidézi,
hogyan éltem hajdanán.
Fért mai adásunkba. Remélem, kedvüket lelték az elmúlt órában. Ha szívesen újra hallgatnák az interjúkat, megtehetik mához két hétre, ugyanekkor ugyanitt, vagy bármikor a www.civilradio.hu és a www.idősbarát.újbuda.hu weblapokon. A mai adás munkatársai Ámen Zsóka, Béki Zoltán, Somogyi Ágnes, Torda Judit, valamint állandó technikai tanácsadónk Magyar Ádám nevében is búcsúzik a mai szerkesztő, Kéri Júli. Viszont hallásra mához 4 hétre, július 2-án.